A 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Vendégünk Szénes Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze, aki a július 3-án bemutatásra kerülő Anna Karenina című musical egyik címszereplője a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata. Örvényesföld Fesztivál Zalacsányban és a Hunor Magyar űrhajós program 25-i csütörtöki eseménysorozata Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Az Anna Karenina című musical július 3-án és 4-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látható majd a fővárosban. Az egyik címszereplő Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze most a stúdió vendég. Köszöntöm szeretettel.
Köszönöm szépen.
Vágyta-e vajon ezt a szerepet, hiszen 1994-ben mutatta be a Rock Színház ezt a musicalt, szóval, hogy eltelt 32 év. Nyilván, hogy ismeri a dalokat, a szerepet is, szóval, hogy volt-e vágyálom?
Mindenképpen. Én nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz hősnőket, és mindig is vágytam arra, hogy minél többet eljátszak közülük, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy Annát eljátszhatom. És hozzátenném azt, hogy én nagyon szeretek a Kocsák tanárúrral együtt dolgozni a Madách Színházban, az Operaház Fantomjában ott dolgozunk együtt, és ez most egy külön öröm, hogy egy másik szerepben is megmutathatom magam, neki dolgozhatunk együtt, ráadásul ez az ő saját szerzeménye, és nagyon-nagyon kifejező a zene maga. Tulajdonképpen az embernek színészként nem is nagyon kell játszania, hogyha megénekli a leírt hangokat, akkor minden el van mondva. Minden érzés, minden szenvedély meg van teremtve, és Silló István lesz a karmesterünk, és hát őróla meg szintén tudni lehet, hogy egy rendkívül szenvedélyes és nagyon muzikális ember, és ezek a találkozások, ezek mind nagyon fontosak.
Amikor egy szerepre elkezd készülni az ember, akkor elkezdi először a dalokat hallgatni, elmélyíteni magában, és utána alakítja ki a karaktert a fejében, hogy is fog játszani, bár ahogy mondta Flóra, igazából a dalok viszik magát, a karaktert is, de hát akkor is van, ahogy lélekben át kell erre helyeződni, ugye ez egy tragikus női sors, egy férjezett asszonyról van szó, akinek az unalmas életébe beköszön a szerelem, aztán ugye tragédiába torkolik a történet, de hogy ezt meg kell mutatni, ezt az utat, ami aztán a végkifejlethez visz.
Igen, én a regényt azt nagyon régóta ismerem, és nagyon szeretem, és sokszor olvastam, és tulajdonképpen így már egy kész verzióval a fejemben kezdtem el próbálni. Tudom, hogy milyennek szokták ábrázolni Annát, és nyilván szeretnék magamból is valamit beleadni ebbe a szerepformálásba. Úgyhogy azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne a legelejétől a legvégéig a tragédiát játsszuk el, hanem tényleg legyen egy folyamat, ahogy ön is mondta, hogy egyszerűen valahogy alakuljon ez az egész történet, alakuljon az, hogy Anna hogyan rohan tulajdonképpen a saját vesztébe, mondhatjuk így, és én nagyon üdvözlök minden olyan pillanatot, amikor egy kicsit a humorát is meg lehet mutatni akár Annának, vagy azt az oldalát, ami egy könnyedebb, ami egy szabadabb, és fontosnak tartom azt is megmutatni, hogy tulajdonképpen az ő elrendezett házassága, amiben szinte még kislányként került bele, valójában semmi problémát nem tartalmazott, tehát őt a férje szerette, tisztelte, becsülte, a közös gyermeküket mind a ketten imádják, a férje nagyon jó apa, csak hát ugye soha nem találkozott még azzal az érzéssel, ami mindent felemészt egy nőben. És amikor találkozik Vronszkijjal, akkor ezzel nem tud mit kezdeni hirtelen, és egyszerűen nem tud neki megállt parancsolni, elsodorják őt az érzései, és aztán sajnos azzal sem nagyon tud már mit kezdeni, amikor mindenki ellene fordul, amikor mindent elveszít emiatt a kapcsolat miatt.
A Győri Nemzeti Színház igazgatója Bakos Kis Gábor a rendezője, és hát a Győri Nemzeti Színház a közös produkcióról van itt szó. Ön az egy egyik címszereplő, és Mózes Anita a másik, tehát harmadikán és negyedikén más szereposztással látható majd a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Ez a két este lesz itt a fővárosban, utána, ha jól tudom, decembertől a Győri Nemzeti Színházban folytatódik majd ez a sorozat, már mint hogy játsszák az előadást. Ott igen. is látható majd, Flóra?
Igen, oda is megyek én is, úgyhogy ha jól emlékszem, december 12-én lesz majd a bemutató Győrben, és továbbra is kettő szereposztásban játsszuk majd.
A díszlet ez nagyon grandiózus lesz, tehát nyilván a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad egy óriási terület, és ott be kell valahogy lakni a művészeknek és a díszletnek is. Látták már, próbáltak ebben, megtapasztalták, hogy milyen lesz ekkora térben mozogni, és ilyen izgalmas érzelmeket átadni?
Most egyelőre még nem láttuk a díszletet, jelzésekben dolgozunk most még, azokban próbálunk. Én régebben már még egyetemista koromban játszottam a Margit szigeten, úgyhogy a fejemben ott van, hogy majd mekkora térre kell számítanom, de azt tudom, hogy ha jól emlékszem, talán az ajtók magassága, amiken majd jövünk meg, megyünk 5 méter, 5 vagy 6 méter, úgyhogy igen, tehát számítok arra, hogy kicsinek fogom érezni magam a színpadon.
Hogy ez tényleg grandiózus lesz. Miller Zoltánnal és Kocsis Dénessel lesz közösen majd harmadikán este, így hárman lesznek, a szerelmi háromszög így fog alakulni a színpadon, amikor elkezdődik egy próba, vagy maga zajlik a próba folyamat, így laikusként hogyan képzeljük ezt el? Először szövegkönyvvel a kezükben ülnek, egy korrepetitor mellettük énekelgetnek, kronológiailag próbálnak, vagy most azt emeljük ki, ami nem megy annyira jól, vagy azt, ami nagyon jól megy, szóval hogy áll össze egy ekkora előadás?
Minden próbát úgy kezdtünk, hogy összeénekeltünk, hiszen ez az előadás faltól falig zene. Tehát nincsen benne próza. Egyszer van Karenyinnek egy tulajdonképpen felordítása prózában, de végig énekről és zenéről van szó. Úgyhogy először mindig összeénekeltük az adott napnak az etapját, amit próbálni szerettünk volna, és utána szépen lassan elindultunk az elejéről, honnan jövök be, hol vagyunk egyáltalán, hogy néz ki a tér, amiben vagyunk, utána beszéltünk arról, hogy mi is történik most velünk, mit érez, mit gondol a szereplő, és aztán szépen így összeállt, és összepróbáltuk csiszolni mindazt az elképzelést, ami bennünk volt.
Énektechnikailag mekkora feladat ez? Ha végig énekelni kell, nyilván az is egy nagy kihívás, de hogy nagy magasságok, mélységek vannak, szóval hogy nagyon rá kell készülni énektechnikailag?
Igen, viszont próbálom nem túl stresszelni magam, mert az sem jó, hogyha befeszül valaki, próbálom minél lazábban, de tény is való, hogy igen, készülni kell rá, és olyan szempontból is figyelni kell, mint az opera énekeseknek, hogy előtte való nap mondjuk nem nagyon éri meg fennmaradni hajnal 2-3, még nem éri meg hangosan kiabálni. Tehát ezekre mind oda kell figyelni.
Érdemes ilyenkor régebbi előadások felvételeit megnézni?
Én nem szeretem, mert akkor, hogyha valami megtetszik, és a mi előadásunkban nem úgy van, akkor ez hiányzik, akkor azért fáj a szívem, úgy szeretném, vagy pedig az is nagy veszélye ennek szerintem, hogy az ember elkezdi a másik színésznek a fogalmazásához igazítani magát. És én ezt sem szerettem volna, hanem szerettem volna, hogyha a saját kis szüleményem lesz a szerep.
Legutóbb én egy Fényes Szabolcs esten láttam énekelni Flórát, sanzonokat, könnyet, kuplékat, az is volt a repertoárban, de énekel operettet is. A Budapesti Operett Színház művésze ott miben mutatkozik meg a tehetsége Flórának?
Musicalekben és operettekben is játszom. Most éppen a Notre Dame-i Toronyőrnek a német nyelvű verzióját próbáljuk, onnan érkeztem most ide, és majd októberben fogunk elmenni egy hosszabb turnéra.
Tehát látható a Notre Dame-i Toronyőrben, van még előadás, amiben játszik a Budapesti Operett Színházban?
Igen, nagyon sok. A Veszedelmes viszonyokban is játszom, operettek közül a Mária főhadnagyban, a Csátás királynőben, a Mosoly országában, és még nagyon sok mindenben. Musicalek közül a Veszedelmes viszonyok mellett másik nagy kedvencem még a Monte Cristo grófja, vagy a Jekyll és Hyde, ezekben is láthatnak.
És az Operaház fantomjában is, ahonnan igen, ugye igen. Elindultunk szinte az elejéről, az pedig a Madách Színház előadása. Lesz izgalom az annak Karenyina bemutatója előtt? Tehát, hogy van valami rutin, hogy ezt a feszültségi állapotot picit lejjebb hozza, Kocsis Dénessel közösen van valami rituáléjuk, mielőtt színpadra lépnek, hiszen elég sokszor játszanak együtt, tehát, hogy mi lesz július 3-án?
Bármikor eszembe jut, akkor görcsbe rándul a gyomrom, nagyon elkezdek izgulni, és pont beszélgettünk erről Mézes Anitával, hogy amikor majd megszólal a nyitányzene, múltkor hallgattuk, ahogy a zenekar játszott, hogy már pontosan tudtuk, hogy amikor ezt fogjuk majd hallani ott a szigeten, akkor nagyon-nagyon fogunk izgulni. De hál' Istennek talán szerencsés vagyok, mert amint bemegyek a színpadra, és amint valamit elkezdek csinálni, akár csak járkálni, akár énekelni, akár beszélni, onnantól kezdve ez megszűnik, addig kell eljutnom.
Megnézzük, tesztelhetjük, hogy milyen lesz az izgalmi fok a július 3-ai Anna Karenina bemutatón a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A címszerepben akkor aznap este Széles Flóra látható majd a Budapesti Operett Színház művésze. Ő volt a stúdió vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
A folytatásban pedig egy részletet hallunk a musicalből Széles Flóra és Kocsis Dénes előadásában. A 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével. A műszaki személyzet 95%-ban már felkészült a közönség fogadására. Erről és a nyár produkcióiról Bestin Anitának mesélt Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatója.
Itt állunk a Dom téren, nagy kopácsolás közepette. Hogyan készülődnek?
Itt van egy hatalmas 4000-es nézőtér, egy 1000 négyzetméteres színpad, egy konténerbázis, a lájár szerkezetek, rengeteg lámpa, vizuáltechnika. Ez is hozzátartozik a szabadtérihez, és hozzátartozik nagyon sok ember munkája, hiszen az idei évadban is összesen mintegy 1500 ember dolgozik azon, pályakezdőktől a Kossuth díjasokig, a műszaki kollégáktól az önkéntesekig, hogy a 95 éves szabadtéri ugyanolyan magas színvonalon megvalósulhasson, ahogyan a korábbi években, és az is egy különlegesség, hogy ez már 75. évad, hiszen volt ugye egy 20 éves szünet a szabadtéri játékok történetében, és ilyenkor muszáj visszagondolnunk azokra a nagyra törő tervekre és vágyakra, amelyek alapján létrejött a szabadtéri játékok, és azokra is emlékeznünk kell, akik 75 éven keresztül ezt működtették, dolgoztak azon, hogy ez az ország legnagyobb és legmegbecsültebb szabadtéri fesztiválja lehessen, és az, hogy 3 Superbrands díjjal ismerték el ezt a munkát 3 egymás követő évben, azt is jelzi, hogy a nézők bizalmán és szeretetén túl a szakma is odafigyel erre a minőségi munkára, de tényleg az a legfontosabb, hogy itt sok ezer embernek együtt dobban a szíve, együtt nevetnek, együtt sírnak, együtt tapsol az előadások végén, és itt a falak között, a Dom tér különleges atmoszférájában tetten érhető szerintem az a fajta energia, az a fajta szellemiség, amivel évtizedeken át újat és nagyot akartak létrehozni azok, akik itt dolgoztak.
És nem is csak a szegedi Dom térről kell beszélnünk, hanem az új szegedi szabadtéri színpadról is, és ez egy különleges dolog, hogy Szeged két ilyen hatalmas színpadot biztosít egy-egy nyár alkalmával.
Igen, ebből a szempontból is különlegesség az, hogy a szabadtéri játékoknak két önálló akkora helyszíne van, mint amelyek mondjuk más megyeszékhelyen, akár csak akkorák, mint az új szegedi szabadtéri színpad, és ez azt jelenti, hogy dupla felelősség, dupla figyelem és dupla költségvetés, amiből a város nagy részt vállal, de a teljes költségvetésnek ez körülbelül az egyharmada, úgyhogy a saját bevételeken túl nagyon szükséges az a fajta többlet dotáció, amelyet a kulturális kormányzat adhat egy ilyen évadnak a megvalósítására. És bízom benne, hogy a jövőben ez tényleg szakmai alapon fog működni, mert sem idén, sem tavaly nem kaptunk ebből a többlettámogatási keretből egy forintot sem.
Ez nyilván keserűség volt az önök számára, de feltételezem, hogy ettől függetlenül olyan műsorral készülnek a 95. születésnapra, amely sokakat vonz majd.
Így van, a hagyományokra tekintettel igyekeztünk visszahozni azokat a műfajokat, amelyek a korábbi évtizedeket is meghatározták, így lesz újra opera, a Carmen, a világ egyik legnépszerűbb, leggyakrabban játszott operája, Juronics Tamás Tamás rendezésében érkezik a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában. Érkezik majd a Magyar Nemzeti Tánc együttese Zsurászki Zoltán és Révince Zsuzsa produkciója, a Hősök hajnala, amely Dózsa életét, illetve a Mohácsi vészt idézi meg néptánccal, hatalmas energiákkal, szegedi néptáncosokkal kiegészülve, de itt lesz a budafoki Doknányi zenekar, aki tulajdonképpen szakértője a filmzenéknek, és olyan hangulatot tud generálni egy-egy filmzenei koncerten, amiért érdemes lesz ide látogatni a domtérre, mint ahogyan az Erkel Színház produkciója, a Wicked, is bízom benne, hogy minél több embert fog vonzani, hiszen egy szabadtéri világpremiérről van szó. Magyarországon először lesz látható az a musical, ami a Broadway-n, a West End-en már több mint egy évtizede teltházakat vonz naponta. És itt lesz a tavalyi év új bemutatója és sikere, a Három testőr is, és ez még csak a domtéri programsorozat. Újszegeden érkezik a Miskolci Nemzeti Színház, a Nagyváradi Színház, érkezik a Veresegy is, és olyan koncertekkel is találkozhatnak a nézőink, amit Charlie vagy éppen Geszti Péter ad. Itt lesz a Honey Beast, Gubik Petra, Jan Zakata, Gallus Nicolette, Dixieland gálán is szórakozhatnak a nézők, úgyhogy igazán széles repertoárt kínál most idén is a szabadtéri játékok.
Az utolsó simításokat végzik tehát a szegedi szabadtéri játékokon. Az idei program sorozat 27-én szombaton indul a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével. Hallgassuk most az együttes játékát. Nem csak a helyszín, a fellépők és a kísérő programok is egyedivé teszik az Örvényes Völgyi Fesztivált. Badacsonyi Tamás és felesége álmodta meg és szervezi a mai napig ezt, amely a zalai dombok ölelésében igazi kuriózum lett az elmúlt évek alatt. A szórakozás mellett régészeti ásatás, aktív sportprogramok is kísérik a koncerteket, ahol nemzetközi sztárok lépnek fel június 26-a és 28-a között. Badacsonyi Tamással Varga Tünde beszélgetett.
Sokszor beszélgettünk már arról, és aki járt önöknél, az pontosan tudja, hogy a fellépők mellett azért olyan saját látvány, egy sajátos helyszín fogadja őket, ami csak növeli a fesztivál népszerűségét. Ugye az erdők között van tulajdonképpen ez a fesztivál.
Igen, azt igazolja vissza a közönség is, ami nekünk az eredeti koncepciónk volt, hogy hát ugye rengeteg fesztivál van, a sörön a tülkön át a prószáig, ami nem baj, de nem akartunk egy ilyen 12-1 tucat beállni a sorba és csinálni ugyanazokkal a fellépőkkel egy ugyanolyat, mint két faluval arrébb. Szóval bennünket egyetlen egy motivált, amit a közönség nagyra értékel, hogy mind az előadókban és az egyéb programokban is, amellett, hogy maga a környezet is egy egyedi, nem egy evidens, nem egy belvárosi placon van, nem ide el kell jönni, az ország távolabbi részeiből is, és eljönnek, hál' Istennek, nagyon sokan. Ezek a programok, úgy kötjük meg őket, hogy egyediek legyenek, bennünket is szórakoztassanak, beleértve a külföldi vagy hazai fellépőket is, akik sokszor először lépnek fel Magyarországon, vagy az olyan programokat, amiről én nem tudok, hogy más fesztiválon, nem csak Magyarország, még Európában se jellemző, hogy egy régészeti ásatás része a fesztivál programnak, ami ráadásul nyílt. Itt vannak a régészek, a múzeumi munkatársak, muzeológusok, és bevonják a közönséget, együtt találják meg a kincseket. Nem egy esetben, itt nem csak aranyról van szó, de olyan történelmi értékekről, akár csontokról, faltöredékekről, gótikus kő maradványokról, amiknek a közös felfedezése itt a fesztivál programján belül azért egy elképesztő katarzis.
Ugye tegyük hozzá, hogy egy egykori pálos kolostor helyszínén folyik az ásatás évek, évtizedek óta. Nem csak koncertek vannak, hanem nagyon sok minden társul még a fesztiválhoz. Itt mondhatjuk a gasztronómiát, kulturális programokat. Ez gondolom idén is így lesz.
Így van, ami nekem nagyon tetszik ebben, hiszen mi magunk is próbálunk egyre inkább így élni, hogy a rengeteg munka mellett legyen aktivitás, aktív kikapcsolódás az életünkbe. Ezért idén különös fókusz került az egészségtudatosságra, aktív programokra. Ez azt jelenti konkrétan, hogy reggel 9-kor már, amikor jön a közönség, akkor ő választhat, hogy egy jogára megy el hangtárpődővel, vagy egy pilateszen vesz részt, vagy esetleg egy tai chi bemutatón vesz részt, ahol megtanítják neki, hogy mi is az a tai chi. Mindez természetesen nem profi, nem versenyzőkre van szabva, hanem egy fesztivál fesztivál közönségre. Ugyanúgy vannak például napközben e-bike túráink, vannak kevésbé aktív beszélgetős irodalmi programok, például Csólya Imre is jön hozzánk, és elmondja a kedvenc verseit. Ez egy nagyon sokakat érdeklő programelem.
Világsztárok is jönnek ismét Örvényesvölgybe, kik lesznek idén?
Kit különösen várunk? Mindegyiket természetesen, de például aki soha nem volt még itt a környéken, a Nick West, egyenesen Beverly Hillsből jön a hölgy. Fiatal, nagyon tehetséges gitáros, olyan emberek figyeltek föl rá, és nevezik kedvencüknek, mint mondjuk a Steven Tyler, az Aerosmith énekese. Ez a lány együtt dolgozott Quincy Jones-szal éveken át. Egy nagyon nagy tehetség, ő fog adni egy nagyon ilyen funkis stílusú erős koncertet szombat este. Aztán van egy visszatérünk, a Maurice Madrone. Magyarországon nagyon nagy sikere volt az egyik számának 2021-ben, ez hetekig vezette a rádiós slágerlistákat. És máshol Magyarországon nem lépett fel, nálunk 24-be, most idén eljön. Aztán van egy másik, ami nekem nagy régi klasszikus kedvencem, a Queen. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy mi ezt összehoztuk és alkottuk, mi ehhez egy helyi kórust adunk, illetve meglepetésként lesz egy szoprán hölgy is, aki részt vesz ebbe a produkcióba, meg a nemzetközi zenészek, akik egyébként különböző, nagyon neves bandákkal játszanak szerte a világban. Mi létrehoztunk egy önálló produkciót. Visszatér Kevin David White, az Egyesült Királyságban volt 2022-ben az év énekese. A magyarok közül pedig, ami például különlegességnek nevezhető, az egyik telefiatal tehetséggel kezdő zenekarról van szó, ez a Várhegy utca. Mi bizalmat szavaztunk nekik. Hobo mondta róluk nemrég egy interjúban, hogy ő ilyet a 60-as évek óta nem látott, ezt az energiát, ezt a tehetséget, ami ebben a zenekarban benne van. Ezzel fogjuk nyitni a Örvényes vagy Fesztivált. 27-én szombaton pedig egy másik magyar produkció, ott pedig egy elismert jazz gitáros barátai, Halper László fogja megidézni Jimi Hendrix szellemét, és ebbe a produkcióba az a különleges, hogy ide beinvitáltuk Kevin David White-ot, a már említett angol énekest. Tehát magyar népzenei hangszerek is megjelennek ebben a produkcióban. Lisztesen ő fog címbalmozni, és Szokolai Dongó Balázs pedig népi furuján fog játszani.
Örvényesvölgyi Fesztivál tehát június 26-a és 28-a között várja a látogatókat Zarocsányban.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Programsorozattal ünnepli Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulóját a Hunor Magyar űrhajós program június 25-én csütörtökön Budapesten a Millenáris Parkban. A személyes élménybeszámolók mellett a nap egyik kiemelt eseménye a Hunor programról és a küldetésről készült dokumentumfilm premierje lesz, amelyet szabadtéri vetítés keretében láthat először a közönség, valamint kedvezményesen lesz látogatható a Huniverzum Magyarok a világűrben című interaktív tárlat. Itt testközelből lehet megtapasztalni az űrutazás és űrkutatás izgalmas világát. Ebben a kiállítótérben készült Kovács Bernadett interjúja, aki Kapu Tiborral beszélgetett.
Dragonba ültünk most be?
Egy Dragon űrkabinba pontosan, vagy igazából mondhatjuk azt is, hogy az űrhajónkba. Itt a Univerzum kiállításon vagyunk, vagy a Univerzum látogatóközpontban vagyunk jelenleg, ahol nagyon-nagyon sok minden látható. Köztük egy ilyen Dragon űrhajó szimulátor is, ahol most ülünk éppen a beszélgetés felvételekor, mind a négy üléssel, ez annak a replikája, amit mi is használtunk, amikor fölmentünk a világűrbe. Nem egy pontos replika, viszont amikor az emberek beülnek ezekbe az ülésekbe, egyrészt beülhetnek konkrétan arra a helyre, ahol én ültem a Dragonban, tehát egy kicsit megtapasztalhatják abból a szemszögből, illetve gondoskodtunk arról, hogy azokat a rezgéseket, amit mi éreztünk odafönt vagy felbocsátás közben, azokat valamennyire leszimuláljuk. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas kis mutatványa a látogatóközpontunknak, sőt mondhatom azt, hogy ez egyik legizgalmasabb.
Most elsősorban ugye a csütörtöki programokról lesz szó, de hát ha már itt vagyunk ugye a kiállított térben, akkor mindenképpen említsük meg azt, hogy ez év végéig látogatható. Az ön kedvenc elemére lennék kíváncsi.
Többet fog felsorolni. Az egyik az a általunk PSC-nek, tehát Payload Super Center hívott telemonitorozott hely, ahonnan konkrétan azok a kísérletgazdák támogattak engem, akik a kísérleteket kitalálták, és amikor én odafönt végeztem ezeket a kísérleteket, akkor ők élő felvételen, tehát kamerán látták azt, hogy én most pontosan mit is csinálok, és el tudtak közvetve látni engem az ő tanácsaikkal, de elképesztően szeretem azt a makettet, amit felépítettünk, az egy-egyes mását, a nemzetközi űrállomás egy részletének, hiszen ott rengeteg mindent be tudunk mutatni, rengeteg kísérletet, illetve hát mindennapi dolgokat, hogy alszanak az űrhajósok odafönt, illetve hogy használják a mosdót. Ezt pontosan tudom, hogy a gyermekeket ez általában ez érdekli legjobban, úgyhogy szerintem is az egyik kedvenc téma. Illetve van egy olyan része a kiállításnak, ahol virtuális valóságban nézhetik meg a kedves látogatók a nemzetközi űrállomás külsejét. Ez egy olyan felvétel, tehát egy 360 fokos kamerával történt felvétel, ami egy valódi űrséta közben készült. Tehát minden méret, minden látvány teljes mértékben stimmel a valósággal, és egészen elképesztő érzés virtuális valóságban nem animációt, hanem tényleg felvételt a valódi űrállomásról látni. Én minden egyes alkalommal, amikor itt ülök, egyébként felveszem azt a headsetet, megmondom őszintén, és gyönyörködök benne. Kicsit vissza is visz engem az emlékeimben.
Hasonló beszélgetésekre, élménybeszámolóra számíthatnak a résztvevők csütörtökön is?
Így van, délután 3 órától a tervek szerint lesz egy dedikálás, ami 2 órán keresztül Gyulával elérhetőek leszünk, és az, aki ellátogat hozzánk, fotózkodunk, beszélgetünk, aláírunk bármit is, amit csak szeretnének. Aztán pedig lesz egy meglepetés dokumentumfilmvetítés, amire már nagyon készülünk a kollégákkal. Most már több hónapja forgatjuk és feldolgoztuk mind a karantén, mind pedig a felbocsátásnak az eseményeit. Nem csak én szólalok meg benne, hanem családom, Gyula és természetesen sok más kollégám is, úgyhogy nagyon izgalmas produkcióra számíthatnak a jelenlévők. És aztán pedig a műsor zárásaként kvázi azt mondhatom, hogy a Gyulával a híres élménybe számolunk, amivel mi gyakorlatilag végig turnézzük az országot és a világot is. Illetve lesz még egy meglepetés program, amit most még nem szeretnék elárulni, de az, aki délután 3 körül kilátogat hozzánk, ennek részese lesz, illetve majd a program legvégén szintén vissza fog majd térni ez a program egy kicsit más elemében, úgyhogy szeretnék mindenkit bátorítani, illetve amikor dedikálás zajlik bent itt a Univerzumban, odakint pedig fesztivál programok gyermekeknek mindenféle űrhajós témában, amire ilyenkor csak számítani lehet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok a csütörtökkel kapcsolatban.
Dokumentumfilmről, ha már ugye kulturális műsorban beszélgetünk, azért árulhat el részleteket?
Igen, ez egy ilyen standard dokumentumfilm formátum, ahol megszólalok én is, illetve sok más kollega és családtag, akit az imént említettem, és elmeséljük az élményeinket, hogy milyen volt a karantén, hogy éltük meg azt a rengeteg csúszást, mik voltak a felbocsátásnak a legfőbb és legstresszesebb, legdrámaibb pillanatai, és aztán pedig egészen elutazunk közösen a nézőkkel a világűrig, a dokkolás pillanataig, és bemutatjuk, hogy nekünk milyen érzéseink vannak olyankor, mi a pontos mechanikája ennek a mozzanatnak, amikor mi Gyulával az élménybeszámolónkat tartjuk, az egy jóval kötetlenebb, egy jóval lazább történet, hiszen ugye egy színpadi produkcióra van kvázi szó, viszont itt elhangoznak jóval szakmaibb, jóval technikaibb, műszakibb részletek is, amire esetleg kíváncsiak lehetnek a nézők, de nyilvánvalóan a hangsúlyt az főleg azokra a saját személyes megélt élményekre helyezzük, amik szerintem mindenki számára élvezhetőek, és remélem, hogy nagyon sokan kíváncsiak lesznek rá.
Program sorozattal várja tehát az érdeklődőket a Hunor Magyar űrhajós program június 25-e csütörtök délután Budapesten a Millenáris Parkban Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. És műsorunk végén ajánlok még egy programot a figyelmükbe. Múlt hét szombaton a Múzeumok éjszakáján nyílt meg a legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk Hermann Otto címet viselő időszaki vándorkiállítás a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban. A tárlat az utolsó magyar polihisztor néprajzi gyűjtésének rendkívüli tárgyi hagyatékát tárja a látogatók elé. Köztük több olyan somogyi vonatkozású, a megyében eddig be nem mutatott tárgyat is, amelyek közvetlenül kötődnek a polihisztor helyi kutatásaihoz. És a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babucs Krisztát hallották, hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik itt a Kossuth Rádióban.